Köszönjük sok szeretettel a jelenlevőket, Úr Jézus Krisztus és gyülekezetek nevében.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet, kedves testvéreket. Igét fogunk olvasni, melyet Lukács evangéliumának a 22. fejezetében találunk meg. A 22. fejezetnek a 31. versétől olvasom 34-es versig, majd pedig az 54-es verstől folytatólagosan a 62. versig terjedő ige szakaszokat fennállva hallgassuk meg az igét. Lukács írása szerinti evangéliumnak a 22. fejezetéből olvasom a 31-es versen kezdődő ige szakaszt. Lukács 22. 31-től. Simon, Simon! Íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Ő erre így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni, akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Az 54. verstől olvasok a 62-es versét. 54-es verstől. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta, ezt mondva. Asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg és rászólt. Te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt. Ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta. De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az úr szavára, amikor azt mondta neki. Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. Tartsuk meg fejünket, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, nagyon hálásak vagyunk neked ezért az újabb lehetőségért, amikor igédet megnyithatjuk, és köszönjük neked azt a csodálatos ünnepet, azt az örömet, amit adsz most is a gyülekezetnek, hogy két fehér ruhás állhat meg a medence partján, és vallhatja meg a hitét, és jelentheti ki azt a gyülekezet előtt és előtted, hogy ők a tieid, és ők készek arra, hogy téged kövessenek. Kérünk téged, segíts meglátni ebből a történetből, hogy mit jelent a te követésed, mit jelent odaszántan és elkötelezetten ragaszkodni hozzád. És segíts tanulni, Urunk, azokból a történésekből, többek között Péteréből is, amely csapdába, amely kísértésben mi is olyan könnyen elbukunk. Kérünk, hogy áld meg a mi igét feletti gondolkozásunkat. Hívjuk, drága szent lelked, jelenlétében, ha történhetne minden ezen az Isten tiszteleten. Amen. Fogjunk helyet, kedves testvérek! Lehet, hogy első hallásra egy kicsit ünneprontó ez az ige, hiszen milyen rossz dolog a sátánnak a próbájáról, vagy a sátán általi megkísértésről hallani egy bemerítésre készülőnek, de az, aki ezzel a ténnyel és ezzel a körülménnyel nem számol, az igazából nem számolt azzal, hogy mit is jelent, milyen kihívásokat jelent, és milyen óriási próbákat jelent az ember életében, amikor kimondja azt, hogy én rábízom magam a mindenható Istenre, oda szánom az életem neki, és ezután őt fogom követni, hogy ott van a mi életünkben és a mi mindennapjainkban is ez a fajta próbatétel, és ezeknek a próbatételeknek a sokasága, És Isten kegyelméből nem mindig van jelen az életünkben ez a megrostálás és ez a megpróbálás. Látjuk jól ebből a történetből, hogy az Úr Jézusnak a szenvedésével és a szenvedés történetnek, a passió történetnek a kezdetét írja le tulajdonképpen ez az esemény, az úrvacsorát követő események, a tanítványok egymás között kérdezgetik, hogy ki a nagyobb, majd végül eljutunk oda, hogy az Úr Jézus felhívja és felszólítja Pétert arra, tulajdonképpen miközben Péternek mondja ezeket a gondolatokat, hogy kikért benneteket a sátán, akkor nem csak Péterről szól a történet, hanem az összes tanítványról, de különösen Péternek adja azt a megbízatást, hogy miután kiállja majd a hitnek a próbáját, vagyis lehet azt mondani, hogy nem ő állja ki, hanem Jézus Krisztus állja ki, mert Jézus Krisztus az, aki helyette küzdött, aki helyette szenvedett, és aki helyette közben járt ebben a helyzetben, mert Péter önmagában erőtlennek bizonyult és elbukott. De hogy miközben átmegy, keresztül megy ezen az eseményen, ezután válik készé, alkalmassá, és valóban odaszánt tanítványá, hogy ő hiteles bizonyságtevője legyen Jézus Krisztusnak. Nagy dilemma előttem mindig, hogy hova tegyük a tanítványoknak a megtérését, hiszen Jézus Krisztus, amikor elhívja a tanítványait, ugye akkor ők otthagyják a hálóikat, otthagyják az addigi egzisztenciális hátterüket, otthagyják a családjukat, és elindulnak Jézus Krisztust követni. De látjuk azt, hogy ebben a követésben ők még nagyon-nagyon tanulók az elején, és nagyon sok mindenen kell keresztül menni, míg eljut odáig Péternek az élete, hogy a pünkösdi események következtében, a Szentlélek kiáradásának a átélése és megtartóztatása következtében, ő kiáll több ezer ember elé, és erővel és hatalommal hirdeti az Úrról szóló bizonyságtételt, Joel prófétának az alapigéjéből kiindulva, és hívja az embereket megtérésre, hívja az embereket a bűneiknek a bocsánatára, mert akkor, amikor ott vannak Jézussal még a szenvedés történet előtt, még nincsen készen, és nem kiforrott személyiség ahhoz, és nincs kiforva a szívében azok az üzenetek és azok a gondolatok, amiket Jézus Krisztus megosztott velük. Szükség volt arra, hogy elmélyüljön, hogy az odaszánásában igazán elkötelezett legyen. Valahogy úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy nagyon ritka az, hogy valakinek a megtérése, a Jézus Krisztus követése iránti vágy megfogalmazódása után rögtön bemerítkezik. Ugye ez a mi hitvallásunk szerint egy nem általános gyakorlat, hogy valaki föláll és azt mondja, hogy én szeretnék bemerítkezni, és akkor következő héten be lesz merítve, hanem a mi hitvallásunk szerint és a mi gyakorlatunk szerint ez úgy néz ki, hogy van egy törekvő kórája, van egy barátkozó kórája, amire az a valaki eljön, és akkor meg végigvesszük vele, hogy mit is jelent a baptista családba való tartozás. Az, hogy az ő hit családja és az ő lelki családja a baptista hitvallás alá tartozó közösség. És miután végigvettük a hitvallásnak a pontjait ezzel a valakivel, ami nem egy dogmatikus, nem egy túl merev keretek között történő tanulmányozás, amit mondjuk kívülről meg kell majd tanulni annak a valakinek, és majd ebből kell neki elmondani a 15-ös hitvallás tételt, és ha nem tudja kívülről, akkor nem lesz bemerítve. Jól tudjuk, hogy ez nem így működik, de miután végigvettük, ezután megkérdezzük azt a valakit, hogy szeretne Isten látható egyházának a baptista hitvallás alá tartozó látható közösségéhez tartozni, el tudja fogadni önmagára nézve ennek az új lelki családnak ezeket a lelki törvényszerűségeit, hogy mi ezt halljuk a Szentírásról, így gondolkodunk a mindenható Istennek a személyéről, ezt hiszük róla, ezt hiszük a megszentelédősről, a megigazulásról, így és így gondolkozunk az állam és az egyháznak a kapcsolatáról, és lehetne még sorolni, hogy mit jelent ebbe a lelki családba tartozni. Péter életében talán most, hogyha a lélekkevességnek a fogalmát nem is bontom ki, és nem is esetelem túlzottan, mint ezt a karizmatikus körökben egy bizonyos értelemben túlhangsúlyozott gondolatot, illetve félreértelmezett gondolatot, ahogy értelmezik. De én Péter apostolnak, hogyha az igazán Krisztus követőjévé való válást fogalmaznám meg, akkor az a pont, amikor átéli és megtapasztalja Isten lelkének a munkáját az életében, és azt mondja, hogy igen, Uram, megértettem, leesett a tantusz, most már tudom, hogy mit jelent téged követni, rádöbbentem arra, hogy igen, én hozzád kötöm az életemet, és mindent megteszek azért, hogy a te hűséges és odaszánt tanítványod legyek, hogy most már bekövetkezhet az, amit itt olyan nagyon egyértelműen és olyan nagyon határozottan mond, így, Uram, kész vagyok veled menni, akár a börtönbe, vagy akár a halálba. És Jézus Krisztusnak fel kell hívni a Péternek a figyelmét arra, hogy Péter, én még nem haltam meg érted. Ahhoz, hogy te rád nézve igaz legyen ez, amit itt mondasz, még elhamarkodva, még egy kicsit elkapkodva, időbeli fázis eltérésben vagy, mert te még nem vagy kész erre, ahhoz nekem előbb meg kell halnom érted, hogy te meg tudj halni én értem. És ahhoz, akkor, amikor Péter eljut odáig, hogy nem foglalkozom azzal, hogy mit mond a nagy tanács, nem foglalkozom azzal, hogy mit mondanak prominens vallási vezetők és személyiségek. Örülni tudok, és örömmel tudom fogadni, hogyha megbotoznak engem azért, mert Jézus Krisztusról beszélek másoknak, és Jézus Krisztusról bizonyságot teszek mások előtt, ami igazából számomra hátrányos megkülönböztetés jelent, de nem érdekel, mert tudom, hogy ki az én megváltóm, és tudom, hogy ő mit szenvedett el, és mit hordozott el, és mit tett azért, hogy én most itt legyek, és Jézus Krisztusról szólhasson az én bizonyságtételem. Látjuk, hogy Péter nagyon bízik saját magában, és nagyon is tele van azzal az elképzeléssel és azzal a gondolkozással, hogy én ki tudom állni ezt a próbatételt, és én meg tudok állni azok között, a körülmények között, ami igazából a mártíromsághoz vezet. De Jézus követéséhez ki kell mondanunk és meg kell látnunk azt, hogy nem elég az elszántság. Ma, akik be akartok majd merítkezni, és készültök erre, és kértétek a tagfelvételeteket, és kértétek örömmel azt, hogy bemerített gyülekezeti tagként legyetek Jézus Krisztus bizonyságtevője ebben az életben, nem elég az elszántság. Én tele voltam elszántsággal, én tele voltam elképzelésekkel és tervekkel akkor, amikor bemerítkeztem, és nekem is rá kellett jönnöm ahhoz, hogy ez önmagában nem elég. El kell jutni odáig, és fel kell ismerni azt, amit Pál apostol felismert, hogy amikor gyenge vagyok, hogy amikor erőtlenné válok, amikor rádöbbenek a saját korlátaimra és határaimra, akkor vagyok igazán erős, mert akkor érzem át, hogy rá vagyok szorulva a mindenható Istennek a kegyelmére. Egy titokba pillanthatunk be Jézus kijelentésekor. Simon, Simon, ima a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Jézus Krisztus tud azokról az eseményekről és történésekről, amik a mindenható Istennek a színe előtt és a sátán között zajlanak. Hogyha egy picit visszapörgetjük a Bibliánkat Jób könyvéhez, akkor ott látunk egy ilyen képet, amikor a mennyben történő eseményeket senki más nem tudja, csak az, aki olvassa Jób könyvét. Jób nem tud a háttértörténetről. Ugye ezt mindannyian világosan értjük, és ha Jób tudna erről a történetről, akkor mit mondana Jób a barátainak? Nézzétek, mindez azért történik, mert a sátán megállt az Úr előtt, kikért engem tőle, az Úr odaadott neki bizonyos feltételekkel és bizonyos határokkal és bizonyos határok között, és most ő teszi velem ezeket a dolgokat azért, hogy a mindenható Isten megpróbálja az én hitemet, hogy a mindenható Isten miután kiállta a hitnek ezt a próbáját, még inkább megerősödve tudjam élni az életemet, és tudjak bizonságot tenni őróla. De Jób nem tud erről a háttértörténetről, és itt van egy különös beavatás, van egy különös bevezetése a mi életünknek, meg a mi gondolkozásunknak. Jézus elmondja Péternek: Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket. A célja ennek a kikérésnek éppen az, hogy megrostáljon benneteket, téged is, közöttük, mint ahogy megszokták rostálni a búzát. Hogyan rostálják meg a búzát? A cél az, hogy fönnmaradjon a rostában, általában amit megrostálunk vagy kiszitálunk, mindig ami fönnmarad a rostán, az az értékes, az a hasznos anyag, a többi pedig vagy megy az állatoknak, vagy megy a tyúkoknak, és vagy megégetésre kerül, vagy kidobásra szánjuk azt, amit kirostálunk alulról. Az nem az értékes része annak, amit mi meg akarunk tartani. És amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy kikért benneteket a sátán, hogy megrostáljon, akkor ti, amikor ebbe a rostába belekerültök, és ebbe a rostába beleestek, ti mindannyian át fogtok rajta potyogni. Vagyis ti önmagatokban ebben a kísértésben és ebben a próbában nem fogtok megállni. Egyikőtök sem. Milyen borzalmas ezt hallani. Amikor a mester azt mondja a tanítványnak, hogy kikért benneteket a sátán, megrostál benneteket, megvizsgál benneteket a mindenható Isten, hogy milyen anyag vagytok, hogy értékesek vagytok, megtartásra valók vagytok, vagy szemétre valók vagytok, és semmi haszna belőletek a mindenható Istennek. És kiderül Jézus mondataiból, hogy te háromszor meg fogsz engem tagadni. És különbség van a között itt Jézus gondolkodásában, hogy megtagad és elárul. Mert elárulni más valaki árult el az Úr Jézust, ez pedig Júdás volt, akinek elfogyatkozott a hite. Ez a különbség az árulás és a tagadás között. Péternek ebben a próbában, miután áthullott ezen a rostán, és nem állta meg a próbát, és nem állt meg ebben a kísértésben, ezek után nem fogyatkozott el a hite, Júdásnak viszont elfogyatkozott. Vajon kiben van a hiba? Jézus Krisztus nem imádkozott Júdásért? Nagyon sokat imádkozott érte. De ott volt Péterben a hozzáállás, és ott volt az az őszinte, tiszta vágy, hogy Uram, én érted vagyok kész mindezt megtenni. Én érted menjek akár a halálba, és ezzel az elszánt bátorsággal, lehet inkább úgy fogalmazni, hogy vakmerőséggel, mondja ki ezt igazából megalapozatlan hittel a gondolkodásában, de üresnek bizonyul, és értéktelennek bizonyul. De ott van a háttérben valaki, nem csak a sátán könyörög az Istennél, hogy add ki nekem Pétert, hogy add ki nekem Jakabot, hogy add ki nekem Júdást és az összes többit, hanem ott van valaki a sátán mellett, aki esedezik és könyörög Simonért, ez pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Kétszer is megszólítja őt: Simon, Simon. Nem nyelvbotlás, nem dadogás az Úr Jézus részéről, hogy kétszer mondja ki a nevét. Nem gondoljunk csak arra, amikor mi valamit nagyon határozottan akarunk mondani a gyerekeinknek, és azt mondjuk, hogy fiam, fiam. Általában van benne egy figyelmeztetés, van benne egy felszólítás, van benne egy feddés, hogy nagyon legyél résen, nagyon figyelj oda, mert most, ami az én szenvedés történetemmel elkezdődik, az a ti életetekben egy óriási próbatétel, egy óriási próbakő lesz. És Isten megvizsgálja és megnézi a ti életeteket, hogy megálltok-e a hitben, vagy elbuktok, de én imádkozom értetek, hogy el ne fogyatkozzék a hited, hogy meg ne fogyatkozzék a hited. És látjuk azt a történetből, hogy az Úr Jézus Krisztusnak az imádságát meghallgatta a mindenható Isten, és mindig meghallgatja. Mert Jézus Krisztus tudja, hogy miért imádkozik, tudja, hogy olyan dolgokat kér az Atyától, amire az Atya soha nem fog neki nemet mondani. Mert annyira szereti az Úr Jézus Péter, hogy azt mondja, hogy tudom, hogy értéktelen vagy. Tudom, hogy semmi vagy. Tudom, hogy gyenge vagy, és egy haszontalan, kivetni való, tyúkoknak való valami vagy. Vagy még arra se jó. De én nagyon szeretlek téged. Én imádkoztam azért, hogy ott, amikor kritikus helyzetbe kerül az életed, el ne fogjon a te hited, és meg ne rendüljön a te bizalmad én bennem. És Jézus Krisztus elmondja azt is, hogy miután átmentél, átestél a rostán, miután átélted azt, és rádöbbentél arra, hogy mennyire üres az életed, és mennyire értéktelen az életed, és elbuktál, miután a te hited nem fogyatkozik meg, hanem hozzám fogsz fordulni, és a velem való közösséget helyre fog állni, és rendeződni fog. Jézus Krisztus ezt is látja maga előtt. Ezután leszel készé, és válsz készé arról, hogy erősítsd a te atyád fiait. Hogy erősítsd azokat az embereket, akik szintén átfúltak a rostán, és átélték azt, hogy értéktelen vagyok, gyenge vagyok, és téged akar majd felhasználni arra, hogy ne fogyatkozzon el az ő hitük. Hogy olyan küldetést adok neked, amely küldetésben most én vagyok, érted, hogy te is majd egykor meg tudjál állni abban a küldetésben, amivel én ruháztalak fel, és amit te mondasz, mintha én mondanám, amit te képviselsz, mintha én képviselném, nyilvánvalóan a nagy pártfogónak, a vigasztalónak, Isten szent lelkének a jelenlétében. És ezután mondja az Úr Jézus, hogy felhasználnak téged arra, hogy erősítsd az én atyám fiait. Erre Péter válasza, amit már az előbb is említettem, és jól ismerünk, tudjuk. Mit hall meg Péter abból, amit az Úr Jézus mond? Nem hallja meg, hogy kikért a sátán, nem akarja hallani a rostát, nem akarja hallani a megmérettetést és a hitbeli próbát. Mit hall meg? Én leszek az, aki majd erősíti az én atyám fiait. Ebben jó vagyok. Ez nekem menni fog, Úr Jézus. Végre egy olyan feladatot bízol rám, amiben én eléggé otthon vagyok, én vagyok a tanítványok szószólója, én vagyok az, akire fölnéznek a többiek. Ha valakitől, ha meg akarja kérdezni a tanítványok véleményét az Úr Jézus, akkor hozzám jön, engem kérdez meg, ez nekem megy. De én nem csak erre vagyok kész, hogy erősítsem őket. Ha te mész a halálba, én megyek veled a halálba is. És Jézus azt mondja, hogy meg fogsz engem tagadni háromszor. Mielőtt a kakas megszólal, ez háromszor megtörténik. És látjuk azt, hogy jön a Getsemáné kertbeli eseményeknek a sodra, ahol Péter nagyon fáradt tanítványtársaival együtt. Nem tud, és képtelen arra, hogy az ő érte közben járó Jézus Krisztusért imádkozzon. Aki ő érte esedezik, aki ő érte könyörög. Tudjuk jól, hogyan imádkozik a János 17-ben Jézus főpapi vagy főpásztori imádságában. Hogy könyörög a tanítványokért, hogy akiket nekem adtál, őrizd meg őket ebben a világban, hogy ne kalódjanak el, hogy ne vesszenek el, hanem hogy ne fogyatkozzon el nekik a hitük. És jön Jézus Krisztus, amikor elviszik a főpapnak a házához, miután elfogják Jézust, és Péter elkövet egy óriási hibát. Túl közel ül a tűzhöz. Hiszen mit mondott ki az előbb? Kész vagyok veled lenni, akárhova. Követlek téged tűzön vizen keresztül, és Pétert köti a kimondott szava, és ebben a helyzetben az ő hűségének a kifejeződése mi csoda, hogy megy az Úr Jézussal. De ha egy kicsit itt megállunk, nyilván mindig eszembe jut Almási Tibor testvérnek, teológiai tanáromnak a válasza, amiben azt mondta, hogy a mi lett volna, ha kezdetű kérdésekre én soha nem tudtam választ adni, és nem is fogok tudni választ adni. Nyilván ez egy kicsit ez a kategória, ez a spekuláció. Testvérek, egy kérdést szeretnék feltenni, amire választ is szeretnék várni, nem költői kérdést teszek föl. Hogyan tudta volna Péter elkerülni azt, hogy azon az estén megtagadja Jézus Krisztust és a vele való közösséget és a hozzávaló tartozást? Hogyan tudta volna elkerülni? Tessék. Ha nem megy vele. Igen. ha nem megy vele, vagy ha felvállalja, és ha nem megy vele, akkor mi lett volna neki a tiszta és a feladata? Bemegy az ő belső szobájába, magára zárja az ajtót, és Jézus Krisztustól kilométerekre, vagy 100 méterekre esedezik az atyánál, és imádkozik, kimondva ezzel, és kifejezve ezzel a közösségét, és vállalva a közösségét Jézus Krisztussal. Ugye ez a két verzió van. Vagy jön és vállalja, és tényleg a kereszt, de akkor ő még nincsen kész erre. Látja, hogy verik az Úr Jézust meg, hogy pocskondíjázzák, hogy bekötik a szemét, arcul ütik, és gúnyolódnak vele. Na, profétáld meg nekünk, hogy kiütött téged arcul. Lándzsával döfködik oldalról, szórakoznak vele a katonák, akiknek odaadják arra az estére, a kihallgatás előtti időszakra. És Péter ott van, és ezt látja. Ja, hogy ez is. A mester szolgál, a mester a szenvedő szolga, aki tűr, aki elszenvedi ezeket a sebeket, ezeket a bántásokat. Ő még nincsen kész a szívében arról, hogy ezt vállalja, és ő neki haza kellett volna menni imádkozni. De mi a logikus emberi következtetés? Ha ott vagyok a mester mellett, ha ott vagyok vele, akkor tudom őt követni, akkor vagyok az ő követője, az ő igazi, valódi követője, és a sátán megcsalja, és nem veszi észre, hogy ő a Krisztussal való közösségét és az ő követését most másféle formában és másféle körülmények között kellene megélnie, mert ez lenne az Istennek a vezetése, és ez lenne az igazi bölcsesség. Mi is a Krisztus követésben, és kedves bemerítkezők, már ti is lesztek úgy, hogy van egy saját elképzelésetek arról, hogy a mindenható Istennek hogyan kedves a ti engedelmességetek. Mi tetszik az Úr Jézusnak, ha én most ezt csinálom, ha azt csinálom, az biztosan tetszik az Úrnak. Roppant nagy bölcsességre és vezetésre van szükségünk, hogy mindig ott legyünk, és mindig azt csináljuk, amit az Úr ránk bíz, és amilyen, ahol látni akar bennünket. Mert ha Péter nem ül közel a tűzhöz, akkor nem látják meg az arcát, nyilvánvalóan, mint fényforrás, nagy valószínűség szerint a tűz volt az, aminek a fényénél felismerték Pétert, és rögtön jött az első, a második, és jött a harmadik dolog. Persze utána mehetett távolabb a tűztől, jött a következő kérdés. Egymás után háromszor gyakorlatilag meg szinte követhetetlen egymás utáni ismétlődésben megtörtént az, amire Péter igazából nem volt felkészülve. A nagy szavak olyan sokszor becsapnak bennünket, és olyan sokszor megcsalnak minket. Emlékszem, még megtérésem előtt mondtam édesapámnak, közel sem voltam a megtéréshez, eszem ágában se volt, hogy én megtérjek, vagy kövessem Jézus Krisztust. Én élni akartam a magam elképzelése szerint az életemet, és azt mondtam, hogy én úgy utálom a betegeket. Ezek a betegek. Ezeket csak a baj van. Minek kell menni, látogatni, minek kell menni velük, foglalkozni. Igazából én nem szeretem a beteg embereket. És a Jóistennek a különös humora, hogy lelkipásztor lettem, és gyakran vagyok betegek mellett, és gyakran vagyok látogatóban beteg embereknél. És nemhogy gyűlölöm a betegeket, hogy nem szeretem a betegeket, hanem nagyon is szeretem őket, és látom azt, hogy milyen betegnek lenni, és a magam bőrén is tudom, hogy milyen betegnek lenni, milyen elesetlek lenni, és milyen gyengének lenni. Vannak nagy szavak, hogy mi eldöntünk valamit, mi elképzelünk valamit, és a mindenható Isten számon kér bennünket a maga idejében és a maga körülményei között azért, amit éppen mondunk. Nem beszédben áll az Istennek az országa, hanem erőben. Nem beszédben áll Jézus Krisztusnak a követése, nem nagy emberi szavakban, hanem őszinte, mindennapos cselekedetekben és tettekben, hűségesen megállva Jézus Krisztus követésében. Ugye, lehetne úgy is fogalmazni, hogy nem beszédben áll az Istennek az országban, hanem engedelmességben. Engedni Istennek, és meglátni azt, hogy ő a hétköznapokban akar engem fokozatosan használni, a sok kicsit szeretné rám bízni, hogy később, amikor nagyobb feladatokkal akar megbízni bennünket, ha ő akarja, hogy én legyek Kínában egy olyan tartományban, ahol senki sem hívő, és nincs egyetlen keresztény, én leszek egyszer egyedül misszionárusként, hogy abban is meg tudja állni a helyen. Mindenkinek megvan a maga körülménye, ahol őszintén be tudja tölteni a Krisztus követését. Hogy hogyan tanulsz, hogy hogyan viselkedsz a szüleiddel, a testvéreiddel, hogy hogyan viselkedsz a gyülekezetben az embertársaiddal, hogy tudod-e szeretni azokat, akik a környezetedben vannak, hogy tudsz-e imádkozni azokért a környezeted, akik a környezetedben vannak, rádöbbenni arra, hogy a gyülekezet nem versenypálya a szó nem páli értelmében, hanem a szó abban az értelmében, ahogy a tanítványok teszi fel, hogy ki a nagyobb. Ki a nagyobb közülünk? Ki az, aki többre vitte? Ki az, akit a mester többször dicsért meg? Ki az, akinek igazán van jutalma majd az örökké valóságban, és Krisztus mellett van neki helye, akár már itt ezen a földön is. Látjuk, hogy Péter nagyon csúnyán, szinte észrevétlenül tagadja meg Jézus Krisztusnak a nevét. De mi is beleesünk ebbe a hibába, és kedves bemerítkezők, ti is bele fogtok még esni ebbe a hibába. Sajnos nem egyszer. De mi a mi megállásunknak, és mi a mi Krisztus követésünknek az egyedüli lehetősége? Az, hogy ő imádkozik értünk, ő imádkozik értetek, hogy el ne fogjon a ti hitetek akkor, amikor nagyon komolyan megrendül, és nagyon komolyan összetörtök saját magatok tökéletlensége felett. Péter is, mikor összetalálkozik a tekintete Jézus Krisztuséval, akkor ez az egyetlen tekintet nagyon sok mindent elmondott a számára. Ott volt Jézus Krisztusnak a szemében a sajnálat, ott volt benne a szeretet, és ott volt benne az elfogadás. Ez az utolsó emléke Péternek Jézus Krisztusról egészen addig, amíg személyesen, mint feltámadt úr, nem találkozik újra majd vele. De ez a tekintet elég volt Péter számára ahhoz, hogy ne fogyatkozzon el a hite, hanem megmaradjon ebben az összetöretett állapotban, és ő lesz az, akitől majd háromszor is megkérdezi az Úr Jézus, hogy Péter, szeretsz te engem igazán? Szeretsz te engem úgy, mint itt ezek? És a végén Péter nem tud mást mondani, hogy, és eljut odáig, hogy Uram, nem beszédben áll az Istennek az országa. Te tudod, te látod, belelátsz az én életembe, belelátsz az én szívembe, minden tudsz rólam. És te tudod csak igazán, hogy én szeretlek téged. Amikor kimondjuk, és majd kimondjátok ezen a mai bemerítési ünnepen, hogy igen, Jézus Krisztust fogom követni az életemnek a végéig, és megtörténik, elmondjátok majd a bizonyságtételeteket, és majd lesz, gondolom, majd néhány hitvallásbeli kérdés, néhány mondat, amire ti igennel fogtok válaszolni, és a ti hiteteknek a vallomására be lesztek merítve, akkor ne felejtjétek el ezt, hogy a ti egyetlen lehetőségetek Jézus Krisztusban van, mert minden kegyelemből van. A mi Istenünk, a mi életünkben elkövetett és csúnya bukással járó bűnöket is be tudja építeni, és fel tudja használni a vele való közösségre való megerősítésben, és ezt félbe mondom ki, mondja Pál apostol, hogy védkezzünk egyre többet, hogy minél nagyobb és minél nyilvánvalóbb legyen a kegyelem. Távol sem erről beszélek, és távol sem erről beszél Pál apostol. De azt mondja Pál, hogy az általunk elkövetett bűnök, akár mulasztásból fakadnak, akár tevőlegesen elkövetett bűnök, nem választhatnak el bennünket Jézus Krisztustól, mert Krisztus imádkozik értünk, és úgy döntött, hogy mi az övéi vagyunk, és ő feláldozza önmagát értünk. És készen van az üdvösség, és készen van a váltság. Gondoljuk csak el, még a jó cselekedeteinket sem tudjuk magunknak tulajdonítani. Pedig azért milyen jó lenne, hogyha mikor megállunk az Úr Jézus előtt, akkor azt mondjuk neki, hogy hát Úr Jézus, hát én itt meg itt jót tettem, jót cselekedtem. Olyan jó érzést töltött el akkor, amikor kiállítottam azt a csekket, vagy amikor egy gomnyomással a számlámról átutaltam azt a pénzt oda, annak a alapítványnak, vagy annak a gyülekezetnek, vagy amikor 120 ezer forintot küldött a mi gyülekezetünk egy szolgálati lakásnak az építéséhez. Milyen jó érzés volt, hogy én is adakozok a gyülekezetben, és én is tettem azt a jót. Vagy amikor segélyszállítmányt és adományt osztottunk szét az embereknek. Milyen jó érzés volt az nekem, és én ott jót tettem, és hogy majd kihúzzuk magunkat esetleg. De rájövünk már itt ezen a földön. Pál apostol azt tanítja, hogy az előre elkészített jó cselekedeteket véghez tudjuk vinni. Azért történik meg, és ezzel a céllal történik meg az életünkben az újjászületés. Ezért teremt bennünket újjá mindenható Isten, hogy mi a Jézus Krisztus által előre elkészített jó cselekedeteket véghez tudjuk vinni. Az ő követésében, ő jár előttünk, mindent elkészít. Azt mondja, gyere, ülj le és edd meg az ebédedet. Körülbelül valahogy így néz ki. Ennyi a mi részünk. Megesszük azt, amit ő elkészített. Gyere, arra kérlek, hogy takarózz be. Vagy gyere, feküdj le, még be is takarlok. El van készítve, patyolat, tiszta és rendezett az ágy. A mi részünk csak az, hogy belefeküdjünk és elaludjunk. Vajon ki az, aki azt mondaná ebben a helyzetben, hogy én tettem. Hogy én voltam, én tettem a jót. Jézus készíti el. Ő az, aki előre elkészíti, mi megtesszük, és miközben ezt tesszük, ő készíti azt a helyet is, ahol vele együtt fogunk lenni az örökké valóságban. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Minden tárcán felkínál nekünk. A mi feladatunk az, hogy hízzünk és bízzunk benne feltétel nélkül, és ki tudjuk mondani azt az ő követőiként, hogy semmi érdemem nincs. Hogy egy nagy nulla vagyok, aki előtt Jézus Krisztus az egyes. Hogy mi itt mindannyian egy nagy nullák vagyunk, ahogy Billy Graham mondta az egyik ígérhirdetésében. Mindannyian egy óriási nullák. És Jézus Krisztus ide áll a sor nulla elejére, egyesként, és innentől kezdve lesz a mi gyülekezetünk, és lesznek a mi gyülekezeteink óriási értékké ebben a világban, a mindenható Isten szemében, mert ott van Krisztus. Ha Krisztus ott van az életedben, az ő követőjeként, ha Krisztus itt van a gyülekezetünkben, az ő szent lelkén keresztül, akkor mi már nem egy nagy nullák vagyunk, hanem Isten számára rendkívül értékesek, és elfogadottak, és van lehetőségünk arra, hogy vele valódi közösségben éljünk. Látjuk ebből a történetből, hogy Péter felismeri és meglátja az alkalmatlanságát, és eljön az a pont pünköstkor, amikor ebből az alkalmatlanságból valódi alkalmassá tétel lesz. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy én akkor tudlak használni téged, ha eljutsz erre a pontra, hogy te semmi vagy, és te senki vagy. Ezért voltak fogékonyak a paráznák, a vámszedők, ezért voltak fogékonyak a nincstelenek, az árvák, a magukba roskadtak, a betegek, a kitaszítottjai a társadalomnak, mert ők már átélték ezt, hogy semmi vagyok, és senki vagyok, és csak Isten tud segíteni az én helyzetemben és az én állapotomban. Kedves testvérek, őszintén kívánom, hogy mindig, amikor küzdünk a bűneinkkel és a gyengeségeinkkel, akkor soha ne felejtjük el azt, hogy az, amit itt Péternek mondott az Úr Jézus, ez az én életemre is áll. Hogy én imádkozom, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Bármilyen megpróbáltatásban is van az életed, bármilyen szenvedés elé nézel, bármilyen hiányosságok vagy hiányaid vannak, akár anyagi, akár mentális, akár egészségbeli hiányaid vannak, én ott vagyok mögötted, aki végig imádkozom a te életedet, hogy el ne fogjon a te hited, még a kritikus időpontokban sem. Jézus Krisztusnak is meg kellett halni azért, hogy mi meghalhassunk érte. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és egyenként hangosan köszönjük meg ezt a rendkívüli kegyelmet, amelyben, és szeretetet, amelyben Isten részesít bennünket. Méltatlanul, érdemtelenül, mégis rendkívüli értéket feláldozva értünk az ő egyszülött fiát. És köszönjük meg Jézus Krisztusnak minden mai napi végzett közbenjárását, amit ott tesz értünk a mennyben, hogy az ő követőiként, mi ha kudarcot is vallunk, akkor is ki tudjuk mondani, hogy még mindig nem veszett el minden. Mert ott van Krisztus, akihez lehet jönni bűnbánattal, aki megerősít, aki talpra állít, és segít abban, hogy továbbra is őt követhessük.